Kellemes napot önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Csíksomjóval folytatjuk, meg a csíksomjói búcsúval. A búcsújárás állítólag az 1500-as évekre vezethető vissza. János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki római katolikus hitben nevelkedett, aztán előbb luteránus lett, utána meg református, később pedig unitárius. Szóval a katolikus lakosságot erőszakkal rá akarta venni állítólag az unitárius hitre, és pünkös szombatján János Zsigmond seregei megérkeztek Csíkba, hogy ezt meg is tegyék, és kényszerítsék erre az ott élőket. Állítólag a katolikusok a Gyergyó alfalvai plébános vezetésével pünkös szombatján Csíksomjón gyülekeztek, és itt a tolvajos tetőn volt a tolvajos tetői ütközet, közben pedig az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomjói templomban imádkoztak. És a hagyomány szerint bizony legyőzték a fejedelem seregét, hatottak az imák, és a győzelem emlékére rendezik meg minden évben a pünkösdi búcsút. Mások szerint jóval később a tordai országgyűlés vallásügyi határozata nyomán alakult ki a csíksomjói búcsújárás hagyománya. Egy kétségtelen, hogy az 1500-as évek végén már komoly búcsújáró hely alakult Csíksomjó. Aztán az 1658-ban kezdődő, nagyjából 3 évig tartó folyamatos tatár-török támadások nagyon komoly csapásokat jelentettek az erdélyeknek, és bizony a templomot és a kolostort is felgyújtották a török-tatár csapatok. Aztán a belső berendezést, a Szent Anna oltárt és a Mária szobrot végül is megmentették a pusztulástól a helybeliek. Ceausescu bukását követően pedig nem csak az erdélyi magyarság, de a világ magyarságának egyfajta ökumenikus közös nemzeti egyhelyévé és találkozóhelyévé vált, úgyhogy ilyenkor tényleg rengetegen érkeznek ide a magyar lakta területektől, a külhoni magyarok, a magyarországi magyarok tényleg hatalmas számban jönnek ide. Pünkös szombatján a Kissomjó hegyen körmenet is van, és az egykori eseményre emlékezve a hagyomány szerint mindig a Gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet élén, és aztán jönne a többi keresztalja. Sokáig a szombat délutáni katolikus misét egy ideiglenes színpadnál tartották, aztán Makovec Imre útmutatásai alapján Bogos Ernő csíkszeredai műépítész tervezett egy 3-as halom oltárt, és aztán itt tartják már a búcsú idején szombat délután a misét. A bevonulásnak és a körmenetnek megvan a rendje is, hogy ki után következik, úgyhogy nem kell ezt külön kitalálni vagy vitatkozni rajta. Rengeteg érdekesség kapcsolódik a csíksomjói búcsúhoz. A 2000-es években például egy zarándok az ausztriai Mariazell városában elindult, és 1400 kilométert tett meg, hogy aztán szerepelhessen, részt vehessen a csíksomjói búcsún. Csíksomjó, mint már meséltem önöknek, lényegében Csíkszereda a része, tehát amikor megérkezünk Csíkszeredára, akkor el sem hagyjuk a települést, hanem csak Csíksomjóra átmegyünk, az azt jelenti, hogy erre a részére a városnak átsétálunk, és hát persze megnézzük a híres csíksomjói kegytemplomot is. Ezt a templomot még az 1400-as években a ferencesek építették, Hunyadi János Maros Szent Imrei győzelmének tiszteletére, aztán kápolnát is építettek hozzá, de hát nagyon sokszor feldúlták, leégett, és végül barokk stílusban újjáépítették az 1800-as években, úgyhogy leginkább ezek a jegyek ismerhetők fel most kívülről a csíksomjói kegytemplomnál. A Madonna szobra azonban nagyon régi, az 1500-as évek elején készülhetett, és hát ez rendkívül híres. Csíksomjón a kegytemplomon kívül még érdemes megnézni a ferences kolostort, a Nepomuki Szent János kápolnát, és egy fotót mindenképpen készítsünk a csíksomjói búcsújárás kezdetét jelző aranglábról is. Vajon mit érdemes megnéznie egy turistának, egy vendégnek, hogyha eljön a csíksomjói búcsúra? Hát önmagában a fő attrakció persze a szombati nap, amikor átérzi azt a hangulatot, hogy ott van több százezer másik magyarra a nyeregben, és vallásától függetlenül át tudja érezni ezt a hangulatot, ezt az elképesztő hangulatot, ami itt van, és a Szentmise tanulságaira figyelhet. És aztán persze bevetni magát a búcsú forgatagába, vásárolgathat izgalmas tárgyakat, és hát mellette természetesen előtte és utána is, hogyha több napra jön, hiszen csak úgy van igazából szerintem értelme a dolognak, akkor nagyon sok minden más nevezetességet is megcsodálhat. Már meséltem önöknek a csíksomjói templomról, de a Csíkszeredát is mindenképpen érdemes megnézni, és hát a Madéfalvi veszedelem emlékművét. Madéfalva egy székelyek lakta település, és hát a madéfalvi veszedelem kifejezés lényegében már szinte összeforrott a neve. Ugye mádéfalvinak is mondják sokan, de madéfalvi igazából a helyes. És nagyjából olyan 10 kilométerre találjuk Csíkszeredától északra ezt a települést. 1764-ben az osztrák császári katonaság itt mészárolt le több száz székelyt. A székelyek ugyanis nem akartak a határőrezred tagjai lenni, és nem akartak a császári katonaság keretében katonáskodni, és adót sem szerettek volna fizetni. Úgyhogy az osztrák császári hadsereg különítménye itt az adó és katonaság ellen tiltakozókat egyszerűen lemészárolta. Ezt az eseményt madéfalvi veszedelemnek ismeri a történelem, és ezután indult meg aztán a székelyek tömeges kivándorlása is. 1905-ben Köllő Miklós alkotott egy emlékművet itt, és itt vannak megemlékezések most ezen a hétvégén is. Még annyit sem kell utaznunk, mint madéfalvára, hogyha meg akarjuk nézni a Csíki Székely Múzeumot. Ez ugyanis lényegében a Mikó Ferenc vár, Csíkszereda izgalmas nevezetessége a Mikó vár. Mikó Ferenc Bethlen Gábor fejedelem odaadó híve volt, és Erdély kincstárnoka címet is szerzett, sőt Csíkszék főkapitánya is lett, és ő kezdte építeni a Mikó várat, de nem erődnek, hanem lakhelyként az 1600-as években. Aztán a törökök felgyújtották egész Csíkszeredát, és a várkastélyt is felégették. Erről már meséltem a mai műsorban. Aztán a későbbiekben, az 1600-as években egy császári tábornok állította helyre a Mikó várat, és katonai bázist alakított itt ki. Aztán a szabadságharc idején, 1849-ben a császárhű helyőrséget elzavarták, és székelyföldi központ lett a Mikó vár, majd aztán később ismét kaszárnya lett, végül 1970-ben ide költözött a Csíki Székely Múzeum. A csíksomlyói blokkunknak a végén még néhány hallgatói kérdésre mindenképpen válaszolnék. Az egyik az az, hogy mit érdemes mindenképpen megkóstolni. Úgy gondolom, hogy a kürtös kalácsot például, azt remekül készítik, bár szerintem talán Gyergyószent Miklós környékén van nagyon jó, és még amikor Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé megyünk, akkor ugye az út szélén, ott tettem hihetetlenül finom kürtös kalácsot, de azt mindenképpen, akkor a csorbalevest, és tényleg az izgalmas töltött káposzta még kihagyhatatlan, meg persze mindenféle tejtermék, hát én olyan jó sajtokat talán nem ettem még sehol, mint Csíkszeredában, meg Gyergyóban. Autóval mennyi idő alatt lehet odaérni a csíksomlyói búcsúra? Ki hogy tud vezetni? Azért van egy nagyon rövid kis szakasz, egy autópálya kezdemény itt ezen a részen, amikor mondjuk a nagyváradi átkelőnél próbálunk meg elmenni Csíkszereda felé. A másik megoldás az, hogy a déli pályaszakaszt választjuk. Itt igazából a vezetési stílusról csak annyit, hogy székelyföldi barátom szokta mondani, hogy ha Magyarországra ér, akkor olyan számára, mint hogyha eleve lassítva vezetnének, mint amikor lassítva mutatják a foci felvételeket. Tehát tényleg azért arra számítsanak, hogy vadul vezetnek, de nincsen bennük azt, hogy most akkor a szemébe világítanak a másiknak, vagy direkt adnak egy kövéret, hogy csak ne férjen be. Tehát kevésbé bosszúállóak, mint máshol. Ugyanakkor hát tényleg olyan kanyarokat is bevesztek sokszor, hogy kiver a víz. Tehát volt olyan, hogy megelőzött minket egy kamion egy településen, vagy 90-nel, talán 100 is lehetett, aztán utána találkoztunk később, és egy árok szélén az oldalára fekve pihent a kamion. Tehát ezért előfordul ilyen, úgyhogy erre is vigyázni kell. Lehet-e kapni ilyenkor szállást a csíksomlyói búcsú idején? Hát valahol biztos. Tehát, hogyha kocsival mennek, akkor csak tágítani kell a kört. Annak idején, amikor mondták, hogy hát Budapesten nincsen elég szállás, valami nagy esemény volt itthon, akkor azt is mondtam, hogy hát oké, de hát hány környező település van Budapestnél, és adott esetben még Tatáról is be lehet járni. Tehát, ha valakinek van eszköze, vagy tömegközlekedéssel meg tudja közelíteni a helyet, akkor igazából mindig kap valahol szállást, legfeljebb sokat kell menni, és nem feltétlenül a rendezvény helyszínétől mondjuk 500 méterre fekszik a szállás. De azzal együtt persze ilyenkor a csíksomlyói búcsú idején azért megtelnek a szállodák, a panziók és meg a magánszállások is. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően visszajövünk majd, és Torontóval folytatjuk. Az köti össze az első fél órát a másodikkal, hogy a torontói magyarokkal kezdjük majd, hiszen itt is nagyon komoly magyar kolónia él, de hát persze bemutatom az összes turisztikai nevezetességet önöknek a környéken. Tartsanak továbbra is velem!